Fridler Ferenc, a Panna Egyetem rektora, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Ha jól tudom, ön matematikus. Most milyen pályakép áll egy matematikus rendelkezésére? Azt én ritkán szoktam hallani, hogy egy cég, autógyár, gumigyár, bárki matematikust keresne. Mindenki mérnököt akar.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Amikor én középiskolás voltam, akkor a legnagyobb presztízse, legalábbis abban a körben, ahol én végeztem, a matematikus szaknak volt, és én ezért jelentkeztem erre. Egyébként
most pedig... is annak van a legnagyobb presztízse, mert kevesen értik megnyugtatásának
hát közben. Hát ezt szomorúan hallom, mert egyébként nyilvánvaló a képzésre vonatkozó minősítés. Mindenesetre két dologot tartok, kétfajta hátterem van, ez az elméleti, a matematikából származik, másik oldalról pedig a mérnöki problémák mindig érdekeltek, és ugye a kettő együtt adta azt a hátteret, ami alapján tudtam működni.
Van mérnök matematikus alap véna nélkül?
Mérnök matematikus?
Matematikus alap érdeklődés és alapvonzalom nélkül. El tud képzelni olyat?
Hogy egy mérnököt matematikus...
Nem érdekel a matematika.
Egy mérnököt? Uh-huh. El tudom képzelni, de én azt gondolom, hogy ez az oktatásnak a problémája, hogy ha egy jó képességű ember nem szereti a matematikát, akkor ott a képzéssel volt probléma.
És az egyetemen ezt lehet valamilyen módon pótolni? Ezt meg azért kérdezem, mert egyetemi emberek szokták mondani, hogy az elmúlt néhány évben folyamatosan csökken az egyetemre bekerülő hallgatók ismeretanyaga, motivációja. Sőt, van, aki megkockáztatja, hogy még a képességeik is.
Hát ugye, hogyha az összes érettségizőt felvesszük egyetemre, akkor nyilvánvaló az átlagképesség lefelé fog menni ahhoz képest, amikor a mi időnkben minden tizedik érettségizőnek volt lehetősége arra, hogy egyetemre menjen.
Tömegoktatás, elitoktatás.
Tehát ez egy természetes folyamat, hogy az átlag képesség alacsonyabb lehet, mint mondjuk korábban volt. A másik dolog, hogy a képzés színvonala is csökkent, hiszen azzal, hogy egy diák biztos lehet abban, hogy valamelyik intézménybe bejut, ahhoz képest, amikor csak minden tizedik jutott be, és harcolni, küzdeni kellett azért, hogy legyenek olyan eredményeink, ami alapján bejutunk, nyilvánvaló ez a szakmai alapok gyengíti.
De most az jó egy országnak, hogyha minél többen bejutnak az egyetemre, és el is végzik, magyarán tömegoktatás van, vagy inkább az a jó, ha elitoktatás van?
Kell mind a kettő. Nyilvánvalóan vannak olyan szakmák, szakterületek, ahol sok szakemberre van szükség, főleg rutin jellegű munkát végeznek, oda nem kell különleges képességű szakember. Én azonban fontosnak tartom azt, hogy minden szakmában legyen elitképzés is, mert hiszen a minőséget, versenyképességet ezzel szolgáljuk. Most amiről beszéltünk, a ponthatár meg a normatív finanszírozás, ugye ez azt a veszélyt hozza, hogy egy intézmény nem foglalkozik külön tehetséggondozással és elitképzéssel.
De nem erre való az alapszakok meg a mesterszakok közötti különbségtétel? A Bologna rendszer nem ezt célozza?
Lehet, hogy ezt célozta, nem így lett. Mindenesetre az alapképzésben is ott is kell elitképzés, hiszen ha középszerűvé válik, mondjuk egy kiváló középiskolai diák bekerül az egyetemre, és középszerűvé válik az alapszakon, azt már nem tudja behozni a mesterképzésben.
De erre valamilyen intézményi megoldásai vannak mondjuk a Pannon Egyetemnek? Ez a tehetséggondozás?
Nekünk van a belső tehetséggondozás, ami pontosan ezt a célt szolgálja.
De ennek a gyakorlata ez hogy néz ki? Mondjuk milyen egy belső tehetséggondozásban résztvevő hallgató és oktató egy napja?
Mondok egy példát, hogy hogy indul. Ugye most lépnek be az elsősök szeptember elején a képzésbe, és mi az erdős iskolából hozzánk jelentkezőket, illetve a legmagasabb ponthatára jelentkező diákokat meghívtuk egy nyári foglalkozásra, amit az egyetem biztosított, és ott elkezdtük már a felkészítésüket és a szemléletüket hozzáigazítani ahhoz, hogy verseny van, versenyben kell helytállniuk. Ezt először nem fogják látni, hiszen az egyetem egy olyan szabadságot ad a diáknak, amit korábban nem tapasztalt, de hogy ne kerüljön abba a hibába, hogy, hogy a teljesítményét visszafogja, hát ezért el kell kezdenünk. Tehát mi ezzel kezdjük a beiratkozást.
Gyüle, ezt meghallgatják, valószínűleg sokan nem is tudják, hogy ez mit jelent. Mert hát most jöttek a középiskolából, nekik azt mondani, hogy verseny lesz, de most még nem fogjátok észrevenni. De egyébként az élet ilyen, ezt valahogy meg kell mutatni. Hogy mutatják meg nekik?
Hát nem tudok más mondani, ugye csak azt, hogy elkezdjük felkészíteni erre, azonban vannak kiváló sikeres diákjaink, akik ezeket a programokat vezetik, és a saját példájukon keresztül mutatják azt, mert van olyan hallgatónk, aki már a mesterképzés idején nemzetközi konferencián tart előadást. Hát ugye azért ez mutatja azt, hogyha valaki céltudatosan építi a szakmai hátterét, az nagyon sikeres pályát tud felépíteni.
Egy nehezebb kérdések jönnek, de gondolom nem tőlem hallja először. Mit mondanak egy hallgatónak, aki most megkérdezi, egy gazdasági világválság közepén, egy éppen átalakuló oktatási rendszer váltás közepén, hogy tessék nekem megmondani, mi az én pályaképem a következő 10 évre?
Az, hogy válság van, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nyilván egyébként a világban mindig van válság, tehát ez ilyen értelemben nem különleges dolog. Az, hogy a felsőoktatás átalakul, ez sem igazán érinti a szakmai tartalmat, hiszen, ahogy mondtam, függetlenítettük magunkat ezek a dolgoktól. Igazából a legfontosabb az, hogy ismerje fel a hallgató, vagy a jelentkező, ezt az alapelvet, hogy verseny van. A verseny nem a szomszédjával, vagy a pattársával van, hanem adott esetben egy kínai szakemberrel, aki ráadásul hosszabb munkaidőben dolgozik, nagyon elhivatottak, tehát ne fel kell készülnie arra, mert egyébként a világban, hosszú távon ezek a folyamatok egyensúlyba kerülnek, és ugye a teljesítménnyel arányos lesz az elismerés. És ugye azok a diákjaink, akik csak középszerű teljesítményt nyújtanak, azok számíthatnak arra, hogy átlag alatti elismerésben lesz részük, hiszen az átlagos teljesítményt mindig átlag alatt értékelik.
De arra a kérdésre, ha egyáltalán felteszik önnek, hogy az állami szektor felé törekedjek, mert akkor nem kell a tandíjat visszafizetnem, vagy a verseny, amire az egész egyetem életben felkészíteni, vagy a versenyszektor felé menjek, rektor úr. Erre milyen választ tudok?
Hát ugye általános választ nem lehet adni, a szakmától függ, nyilvánvaló egy más a válasz egy jogásznál és más egy mérnöknél. Hogyha mérnökről van szó, nyilvánvalóan célszerű az, hogy a versenyszféra irányába akar elmozdulni. Esetleg egy jogásznál pedig biztonságot jelenthet az, hogyha állami alkalmazást szeretne. Én azonban, miután a verseny az leginkább a gazdaságban érvényesül, és a verseny az nem csak azért érdekes, mert valaki összetudja mérni a tudását vagy teljesítményt másokkal, ez magának a személynek is jó. Ha megnézzük most az olimpia után az olimpikonjainkat emberi tartásban, stílusban, viselkedésben, a saját megelégedettségükben, akkor ez is mutatja, ez pontosan ez van a szakmában is. Hogyha valaki tudja azt, hogy az, amit ő csinál, vagy amiben ő jó kutató, az nemzetközi élvonalban van, az ad neki egy olyan tartást, ami ezeket a válságokat, amire szerkesztő úr hivatkozott, ezeket áthidalja.
Arra a kérdésre, hogy érdemes-e itthon tanulni, vagy elmenni külföldre, aminek vannak nagy magyar hagyományai a világot járó diákról. Mit tanácsol a hallgatóknak?
Hát itt is nehéz általános választ adni. Nyilvánvaló vannak anyagi feltételek ahhoz, hogy valaki külföldön tanuljon. Én azt tudom mondani, hogy én sokfelé jártam, sokféle munkatársával találkoztam. Nagyon sok külföldön sikeresnek mondott szakemberrel találkoztam, de olyannal nem, aki gyerekkorát itt töltötte, és egyensúlyban, boldogságban élne. Valami mindenkinek hiányzik az életéből, az, hogy nem itthon van. Ettől függetlenül lehet valaki sikeres. Tehát azt tudom mondani, hogy aki külföldre megy egyetemre, az jól gondolja meg, hogy hogy építi fel az életét, mert egyébként nagyon nehéz sorsa lesz.
De a verseny maga az nem egy nagyon nehéz sors? Hogy állandóan, mindig újra tanulni, újra versenyezni, amikor az ember már nem 30-40-50 éves.
Erre a verseny, is felteszik, nem, a verseny önmagában előnyös mindenkinek. ez tartja frissen, a gondolatait egészségessé válik. Ezt nagyon jól illusztrálja az, amikor egy nagyon aktív személyt nyugdíjaznak az ő akarata ellenére, akkor egészségileg, gyakran szellemileg is legyengül. Tehát ez mutatja azt, hogy mindenkinek az a jó, ha versenyben tud helytállni, mert így egészséges tud lenni. Ha megnézzük azt, hogy a professzorok nyugdíjazási korhatára jelen pillanatban 70 év, és megnézzük azt, hogy milyen kiváló egészségügyi állapotban vannak, és milyen friss szellemi hátterük van, ez is mutatja azt, hogy az aktivitás és a versenyképesség az egy nagyon fontos dolog.
Pannon Egyetemen nem voltak nyugdíjazási problémák a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos új szabályok miatt? Tehát nem kellett elküldeni kiváló professzorokat?
Hát most még nem tudok ilyen új szabályról. Mi nem küldtünk el senkit, sőt, nagyon büszke vagyok arra, hogy van nálunk 80 éves professzor, olyan professzor, aki ugye 70 éves korban kötelező nyugdíjazni, utána emeritus professzorként alkalmaztuk, azzal a kiegészítő feltétellel, hogy a professzori hátterét megőrizhette, és ez a kiváló professzor 80 éves korában fizikailag olyan állapotban van, hogy a liftet nem használja a 9 emeletes épületben.
Tehát azért van olyan állapotban 80 évesen, mert a liftet korábban sem használta.
Az lehet, igen, de én azt gondolom, hogy a szakmai aktivitására fordítható. Tehát én azt tudom mondani egy fiatal embernek, hogy ne az egyszerű, kis energiájú, kevés kis versenyt igénylő munkák irányába menjen, hanem próbálja meg magát adott esetben speciális teheten, de abban legyen a legjobb. És arra fel tudja építeni a személyes életét is, anyagilag is, meg szakmailag is.
Azt most meg tudja ítélni, hogy az felsőoktatási rendszer, meg az egész oktatási rendszer átalakítása, ami abból eddig látszik, az a minőség irányába megy?
Hát ugye most egy folyamat közepén vagyunk, nem teljesen definiáltak ezek a folyamatok. Mi azt tudom mondani, hogy egy intézmény, hogyha elhivatott abban, hogy minőségi képzést nyújtson, akkor ebbe az irányba megy ez a folyamat.
Tehát inkább az intézménytől, mint a körülményektől függ?
Hát egy intézmény nagyon nehéz rákényszeríteni arra, hogy minőségi munkát végezzen olyan körülmények között, hogy a finanszírozása hallgató létszámmal arányos.
És hogyha a hallgatók hajlandóak fizetni? Mert hogy felmerült többször jó régóta az önellátó felsőoktatás gondolata, csak akkor még tandíjnak hívták ezt. Jó modell lenne?
Az önellátó az egy jó modell lehet abban az esetben, hogyha három résztvevő, a gazdaság, a hallgató és az egyetem együttműködésén alapul. Mert ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ösztöndíjat vagy tandíjat kell fizetni, hanem ha a célra képezzük a hallgatóinkat, ahogy említettem, az ipari igényeknek megfelelően az ipar együttműködésével, ipari innovációs projektek hátterében, akkor a finanszírozás automatikusan megoldódik, és ráadásul minőségi szakembert képzünk.
És ez elég hosszú távra megoldódik ilyenkor a finanszírozás? Tehát arra gondolok, hogy a Pannon Egyetemen milyen távra kötnek finanszírozási szerződést egy nagy partnerrel?
Hát a cégekkel a témától függően különböző hosszúság, tehát vannak egyéves vagy több éves projektek, és vannak kiváló együttműködéseink, amelyek egyébként nem forrás képzésre vonatkoznak, hanem a szakmai együttműködésre. Egy nagy számítástechnikai cég, az IBM például a Pannon Egyetemen alapított egy kutatófejlesztő központot, Európában két ilyen központ van, tehát ez is erősíti a szakmai tevékenységet.
Milyen szerepe van a Pannon Egyetemnek a vidék életében? Sok karavan, sok helyen dolgozik, és hát nagy múltja is van.
Most a Pannon Egyetem székhelye Veszprém. Veszprém egy nagyon szép kisváros, 60-70 ezer lakossal, nagyon jó fekvése van Balaton és Bakony között, azonban egy ilyen kisváros nem tud egy városi egyetemet fenntartani. Tehát a Pannon Egyetemnek alapvető érdeke az, hogy több régióban, több városban működjön. Azonban, hogy ez a működés fennmaradjon, ahhoz az kell, és megfelelő minőségben legyen minden megjelenésünk, ehhez is egy speciális modellre volt szükség, ezt úgy hívjuk, hogy hálózati modell, és ez a modell biztosítja azt, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk garantálni a különböző megjelenéseinkben. Na most a amikor áttekintettük a feladatainkat, amikor az intézmény fejlesztési terven dolgoztunk, akkor mi megfogalmaztuk azt, hogy azon túl, hogy oktatási tevékenységet kell folytatnunk, azon túl, hogy részt kell vennünk innovációs folyamatokban, kiemeltük azt, hogy egy intézmény feladata a vidékfejlesztés. Ez a tapasztalat pedig számomra Székesfehérváról jött, amikor láttam azt, hogy a felsőoktatás nem szolgálja ki a cégeket megfelelő módon, vagy igényeink szerint, és ezért az a régió hátrány szenved. Tehát ebből következően nekünk a vidékfejlesztés az egyik legmagasabb prioritású tevékenységünk.
A vidékfejlesztés alatt a cégekkel való partneri együttműködést kell érteni, hogy minél többel?
Ebben benne van az is, de úgy általában is tekinthetjük, hiszen ha egy megyei jogú városban, például Nagykanizsán van egy kiváló képző, egyetemi képzőhely, az nyilván minden komponensében erősíti a várost és a fejlesztés szolgálja, még egy ilyen intézmény hiánya megnehezíti a cégek megjelenését abban a régióban, megnehezíti a város működését, tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy egy felsőoktatási intézménynek abban a régióban, ahol működik, a vidékfejlesztés valamennyi komponensét figyelembe kell venni.
A vidékfejlesztéssel az államnak is foglalkoznia kell. A felsőoktatási intézménynek vannak vidékfejlesztési kapcsolatai az állammal?
Hát nyilván a projekteken keresztül. Tehát mi nyilvánvalóan ezt egy olyan célnak tekintjük, ami szolgálja annak a régiónak a működését, de ehhez a pénzügyi feltételeket meg kell teremteni. Egyrésztről ugye az egyetem működéséből adódik, mert ha csak azt tekintem, hogy mondjuk egy 1000 munkatársat alkalmazó felsőoktatási intézmény egy város életéhez már azzal is hozzájárul, hogy a munkatársai bérét oda szivattyúzza be abba a városba, vagy a 10 000 hallgatójának a pénzét ott költik el. Ez is egyfajta fejlesztés a régión, de sokkal fontosabb az a szakmai hozzájárulás, amit az intézmény nyújt a régió működéséhez.
A települések, ahol a Pannon Egyetemnek karai intézményei működnek, azok hozzájárulnak valahogy az egyetem működéséhez? Fölismerve azt, hogy nekik is előnyös, hogy ott vannak, vagy ezt ilyen adottságnak veszik, hogy ez mindig is így volt?
Én szívesen hivatkozom a nagykanizsai fejlesztésünkre. Ugyanis szokás Magyarországon ilyenfajta fejlesztéseket úgy végezni, hogy megjelenik egy intézmény egy városban, ott alapít egy önálló szervezetet, amit például a karnak hív, és az elkezd önállóan működni. Ez azonban nem tartható fenn. A mi modellünknek az a lényege, hogy ha Nagykanizsán működünk, akkor valamennyi kar, valamennyi tevékenység, amit ott folytat, azt ugyanolyan minőségben kell végezni. Ez úgy történhet meg, hogy az a tevékenység a központi székhelyen működő kar tevékenységének a része. Tehát nem egy leválasztott, szervezetileg leválasztott önálló tevékenység, hanem például van olyan munkatársam, aki az általam vezetett tanszék állományában van, a Veszprémben működő tanszék tudományos teljesítményét vagy elvárásait kell teljesítenie, egyébként pedig Nagykanizsán végzi az oktatási tevékenységet. Tehát ez a lényege annak, hogy így tudjuk azt megtenni, hogy a azonos minőséget nyújtunk a különböző helyeken. Másik részről pedig szükségünk van ezekre a régiókra, hiszen Veszprémben nem lehet egy olyan méretű intézményt felépíteni, ami a hosszú távú minőségi működést biztosítaná. Tehát azzal, hogy megjelenünk Székesfehérváron, Martonvásáron, Keszthelyen, ugye a Georgikon kar révén működünk, vagy Nagykanizsán, vagy Pápán, vagy más városokban, akkor mi minden esetben oda viszünk értéket, tudományos teljesítményt, a szervezettséget, a minőség garanciáját, de ez összességében az egyetem hatékony működését is szolgálja.
A tanszéki szerkezet átalakítása és a hálózatos rendszer kiépítése után van még ötlete?
Mindig lesz, hogy a világ változik, tehát nekünk folyamatosan fejleszteni kell a dolgainkat.
De mit fog még csinálni? Mit fognak még csinálni az egyetemen? Tehát mi az, ami még úgy látja, hogy nincs kész?
Hát egy egyetem egy nagyon bonyolult szervezet, és ugye itt a központi szervezeti működést is át kell tekinteni, mert hiszen ebben a versenyben, amiben vagyunk, a hatékonyság alapvetően fontos. Fontos továbbá az, hogy a döntési mechanizmus legyen észszerű. Ne legyenek fékek, korlátok az észszerű döntések meghozásában. Másik részről pedig minden döntés megalapozott legyen. Ehhez egy olyan fajta szervezetet hoztam létre az egy éve ezelőtti munkába, vagy illetve a rektorságba lépésemkor, ami egy ilyen board, tehát ilyen vezető testületnek felel meg mondjuk a céges terminológiában. Ez a rektor és a dékánok együttműködésén alapuló szervezet. Ilyet nem láttam más intézményekben.
Ezért a hallgató ilyen kormányzatok képviselői nincsenek is benne akkor ezek szerint?
Ebben nincs senki más, csak a dékánok és a rektor. Az egy másik fórummal a hallgatók is részt vesznek a tevékenység, illetve a döntéshozatalban, hogy ez a szenátus. Egyébként a hallgatók részvétele a mi esetünkben egy stabilizáló erő. Hiszen a hallgató nem anyagi érdekből szavaz, vagy vesz részt egy döntésben, hanem érdekes módon nagyon hosszú távú szakmai szempontok szerint.
Rektor úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Pannon Egyetem rektora Friedler Ferenc volt az Aréna vendége.
Köszönöm szépen.